Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit. A hétvégi menetrend következő fél órájában egy egzotikus, izgalmas témáról fogunk beszélgetni, ez pedig nem más, mint a táj elefántok és a turizmus kapcsolata. Mindenről a Szolgalelkű óriások című film kapcsán lesz most szó. Buza Sándor interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Két vendégem a stúdióban, Mátai András, az utazok.hu bloggere, és Csapó András, aki rendezője, operatőre volt annak a filmnek, amelyik film már készen van, amelyik filmet már meg lehet nézni. Szervusztok, fiúk, köszönöm, hogy itt vagytok.
Köszönjük a meghívást, és üdvözöljük a hallgatókat.
Meg köszönöm az ötletet is, hogy földobtátok ezt a témát. Alapvetően onnan kell kezdeni, hogy honnan jött az ötlet, Andris?
Az ötlet onnan jött, hogy nagyon régóta utazunk, és hát a világban láttuk azt, hogy elég sok helyen kihasználják az állatokat olyan módon, ami nem jó nekik, és szerettünk volna egy olyan filmet csinálni, amivel felnyitjuk az embereknek a szemét, mert úgy gondoljuk, hogy ha az emberek birtokában vannak ennek a tudásnak, akkor máshogy fognak már dönteni, máshogy állnak ezekhez az állatos programokhoz.
Igen, de hát sok minden állat eszetekbe juthatott volna, mondjuk ott vannak a jegesmedvék is, de miért pont az elefántokat választottátok?
Ennek azért van egy olyan előzménye, hogy Andrással már korábban is dolgoztunk együtt, és elkészítettünk egy Indonézia négy arca című dokumentumfilm sorozatot, ahol azért elég sok helyen megfordultunk Indonézián belül is, illetve azért Ázsiában is több helyen jártunk már, és azért az elefántok eléggé szembeötlő állatok, mondhatjuk így, és azért nagyon-nagyon frekventált tagjai az állatos turizmusnak. Ugye persze ott vannak még a tigrisek, a majmok és a különböző egzotikus állatok, amiket nagyon szeretnek a hazai, illetve bármelyik turistának, bármelyik ország turistának a képviselői megnézni, fotózni, illetve velük bármilyen programot csinálni. De mi úgy gondoltuk, hogy egyrészt az elefántok nagyon-nagyon közel állnak mind a kettőnkhöz, másrészt pedig ez az, ami most talán kapott egy olyan szelet, ami már azt sugallja, hogy itt valami nincs rendben, itt van valami, amit az embereknek látniuk kell és tudniuk kell, és hogy változást tudunk ezáltal hozni az összes állatos programnak a szférájába.
És elindult már egy trend, és ez volt még egy talán egy indok, hogy miért az elefántokat választottuk, egy no riding, ez a ne lovagolj trend elindult nyugaton, ami körülbelül most már elért Magyarországon, de nagyon szűk réteghez, és azt gondoltuk, hogy szeretnénk ebbe beleásni nagyon mélyen, mert hogy azért ez biztos nem ilyen egyszerű, hogy csak ne ülj fel az elefántra, és mint ahogy ki is derült, ahogy egyre többet kutattunk a témában, forgattunk és csináltuk az utómunkát, egyre komplexebb lett az egész téma, de hogy alapvetően abból indultunk ki, hogy ezt a trendet egy kicsit megvizsgáljuk közelebbről és bemutassuk a nézőknek.
Hát ugye, amit az egészről mi kívülállók tudunk, az, akik viszonylag sokat utazunk, azt tudjuk, hogy valóban az elefántok ikonikus elemei Tájföldnek. Szerintem nincs is a világon még egy olyan ország, ahol az elefántok annyi GDP-t termelnének Tájföld turizmusát figyelembe véve, mint az elefántok. Ha valaki elmegy Tájföldre nyaralni, akkor általában részt vesz ezeken a programokon. Azt is tudjuk, akik egy picit odafigyeltünk az elmúlt 3-4 hónap történéseire, hogy Tájföldön irgalmatlan problémát jelentett az, hogy nem jöttek a turisták, és azt az elefánt állományt, azt kérem szépen, ha tetszik, hanem etetni kellett, el kellett látni, bár nem volt a turista, nem hozta a pénzt, viszont azoknak az állatoknak életteret kellett biztosítani. Hogyan jelent meg ez a probléma?
Hát most a vírus hatására ez, ahogy említette, tényleg egyik napról a másikra megszűntek, a turisták nem jöttek már, és filmünkben is foglalkozunk ezzel, és ezt boncolgatjuk is, hogy ilyen szempontból van nekünk turistáknak nagyon nagy szerepünk abban, hogy ők hogyan élhetik az életüket, hiszen minden egyes dollárral, minden egyes pénzzel, amit fizettünk egy programért, azzal szavazunk. És azáltal, hogy mi kiválasztjuk, hogy melyik programot támogatjuk, az a program fog menni. Tehát most sajnos az elefántok olyan helyzetben vannak, hogy a tájkormány azt mondta, hogy betiltotta az összes elefántos programot a vírus miatt, ezáltal konkrétan megszűnt a bevétel, és ezért a filmünkben is szereplő Leg Chilernek kellett sajnos fellépnie, olyan módon, hogy
ő egy hölgy,
a filmünknek az egyik főszereplője, az egész elefánt megmentésnek mondhatjuk, hogy a világon a legfontosabb alakja, ő az egész életét feltette arra, hogy az elefántokat megmentse. Ő alapította 30 évvel ezelőtt az első etikus elefántparkot, majd erről is beszélhetünk, hogy mi az, hogy etikus elefántpark. Már 200 elefántot kivásárolt rossz körülményből, hogy az ő parkjában méltó módon élhessen, és most ez a vírus időszak alatt konkrétan írtunk nekik e-mailt, megkérdeztük őket, hogy mi a helyzet, és azt írták, hogy 1745 elefántot sikerült megmenteni az éhezéstől, azáltal, hogy ő pénzt tudott adni ezeknek a parkoknak, hogy ne haljanak éhen ezek az állatok, hiszen egy elefánt 200 kg-ot eszik egyetlen egy nap, ami bődületesen sok pénz. Korábban természetesen, mivel ez egy bődületes iparág, megtermelte hatalmas profittal az ipar, ez most megváltozott.
Másik András, már bocsánat, Csap András. Mennyire lehet tanítani a turistákat? Mert az, hogy a turista részt akar venni egy ilyen programon, ahol elefántokat lehet simogatni, elefántokat lehet etetni, azért a turista nem károsztatható, hiszen ha a program része, meg ő befizeti a pénzt, akkor el akar menni. Tehát az eredendő bűn, ha úgy tetszik, akkor ez ha elindul, akkor honnan indul el, illetőleg ugye mondtátok, hogy vannak jó visszajelzések, hogy azért a turisták már gondolkodnak, riding mozgalom ott van. Mennyire edukálható a turista?
Igen, hát én úgy gondolom, hogy ennek egyetlen egy mozgató rugója van, méghozzá az a sötét titok, amit így Tájföld meg bármelyik nemzet, aki elefántturizmust csinál vagy támogat, az rejtegeti. Méghozzá az, hogy egy elefántot ahhoz, hogy betanítsunk, ahhoz borjúkorban el kell választani az anyjától, illetve az egész csordától, és heteken, de akár hónapokon keresztül folyamatosan abuzálni kell, meg kell törni, bántalmazzák ezeket az elefántokat, egy apró kis fa kalodában tartják őket, ezt hívják
a filmen angolul, látszik. Crashbox.
Igen, a filmben meg is mutatjuk. Sok visszajelzés jött, hogy a tréler alapja, hogy nem merik megnézni a filmet. Azért azt meg kell nyugtatnunk a nézőket, hogy ezt muszáj belerakni, de ez a 45 percből egy perc körülbelül, amíg megmutatjuk azt, hogy mi az, amin át kell esnie minden állatnak, vagy minden elefántnak, aki a turizmus szolgálja. Tehát igaziból én amondó vagyok, hogyha ezt valaki látja, akkor eljut a lelkiismerete arra a szintre, hogy oké, én ebben nem akarok részt venni. És megfordul az, mert ugye mi is úgy vagyunk vele, hogy alapvetően a turisták szeretik az állatokat, azért akarnak közel menni hozzájuk, azért akarnak fotót velük, azért akarnak akár felülni rájuk, tehát mi nem akarunk pálcát törni senkinek a feje fölött, mert egyértelműen tudjuk, hogy az az ember, aki elmegy egy elefántos programra, az nem azért megy el, mert rosszat akar az elefántnak.
Mert azért, mert szereti az elefántot.
Így van, így van. De viszont nem tudjuk.
Tehát
kontraproduktív a dolog, és ezért is csináltuk meg most a filmet, mert már van alternatív megoldás arra, hogy te tényleg kimutasd a szeretetedet az elefánthoz, és az elefántnak is jó legyen. Tehát azok a parkok, amit előbb Andris is említett, az etikus elefántparkok, már nem olyan programokat kínálnak, hogy festeget az elefánt, vagy dartsozik, vagy tüzes karikát forgat az orrán, vagy focizik, tehát amik érezhetően nem jók és nem természetes közege egy elefántnak, hanem ezekben a parkokban mondjuk meg lehet őket fürdetni, el lehet velük menni sétálni a dzsungelbe, lehet nekik gyógyszert készíteni, lehet róluk tanulni, meg lehet őket tekinteni, tehát hogy olyan programok vannak, amik alapvetően az elefántnak az életébe is beleférnek, és nem törnek ki a természetes közegből, nem kell megerőszakolni maguknak.
Arról van számadatotok? Csak úgy hozzávetőlegesen, hogy hány elefánt van emberi kézben?
Ez nagyon jogos a kérdés. Körülbelül az 1900-as években 100 000 elefánt élt Tájföldön, már a számuk pár ezer, olyan 5-6 000, ennek fele, több mint a fele fogságban van, kb. 4 000 ebből fogságban van. Tehát a szabadon élő elefántok száma az gyakorlatilag közelít a nullához, és a jövő pedig az, hogy meg is fog szűnni. Tehát a jövőben nem fognak elefántok szabadon élni, mert egyrészt nincsen hely. A Tájföldön az erdőknek a 2/3-át kivágták az utolsó 30 évben, gyakorlatilag nincs hol ezeknek a szabadon élő elefántoknak élni az életüket, úgyhogy az egyetlen opció számukra azok elefántparkok, elzárt nemzeti parkok.
Bocsánat, akkor lehet azt mondani, hogy a tájföldi elefántpopuláció az egy fogságban való szaporodást jelent?
Hát azért itt még nem tartunk, tehát ez inkább csak egy olyan predesztinált jövőkép, amit mondjuk Lechchillert is megerősített, hogy a nagyon hosszú távú tendencia az, amit most az Andis lefestett, hogy elkerített nemzeti parkokba, illetve ezek, tehát hogy azért ezt ketté kell bontani, ugye vannak azok az elefántok, amik jelenleg is a turizmusban dolgoznak, azoknak a jövője a legjobb misszi, vagy a legjobb szenárió szerint az, hogy ilyen nyugdíjazott parkokban élnek, kicsit szabadon, de azért mégis kontroll között. A vadon élő populációk pedig ugye, ahogyan vágják ki folyamatosan a dzsungeleket, és szűkül a territóriumuk, így szűkülnek be folyamatosan, és valószínűleg ezek előbb-utóbb át kell, hogy alakuljanak nemzeti parkokká, ahol tudnak élni. De ezek folyamatosan csökkennek, és a populáció is folyamatosan fogy.
Ugye ennek az egész folyamatnak van egy lelki vetülete, ez pedig az, amikor az elefánt bébit elválasztják a szülőktől, és betanítják különféle procedúrákon keresztül, ami hát ugye óhatatlanul jön a kérdés, hogy egyébként amikor egy ilyen elefánt bébi fogságban van, akkor mennyit tud tanulni a szüleitől egyébként, ha a szülei azt csinálják, amire az emberek kérik őket. Viszont ez egy másik kérdés, ez egyik kérdés. A másik viszont pedig, hogy hát azért vannak ezek a bemutató helyek, különféle parkok, nem is parkok, mondok inkább, csak ilyen rancsok, ahova oda lehet menni, és akkor van 4-5 elefánt. Az is egy nagyon fontos kérdés, hogy azokon a rancsokon hogyan tartják az állatokat? Tehát milyen körülmények között tartják? Vagyis a turista hogyan találkozik egy ilyen elefánttal? Az ott mindig minden oké, vagy nem?
A filmünkben ezt is, ez a filmünknek a vonulata, hogy elmegyünk 3 különböző parkba, és 3 parkon keresztül mutatjuk meg, hogy mi mit tapasztalunk, és ezáltal láthatja a néző, hogy mi a különbség egy általunk csak rossz parknak nevezett park, egy etikus park, aki magát már etikusnak hívja, de felmerültek bizonyos kérdések vele kapcsolatban szintű park, és melyik az a Legchilertnek az etikus parkja, és a 3 között mi a különbség. És ezt szerintem valaki végignézi, akkor egyértelműen látja, hogy milyen különbségek vannak közte. És a másik kérdésedre válaszolva, hát igen, egy elefánt borjú az körülbelül 6-8 évig tanul a csordától. A vemhességi idő az 2 év, tehát a borjú és az anyja között nagyon szoros kapcsolat alakul ki, és pont itt lép be az ember, és elszakítja a borjút az anyjától, és utána ő megtanítja azokat a trükköket, mozdulatokat. Egy elefánt egyébként híres arról, hogy nagyon hosszú feladatsorokat tud megtanulni, csak ezt ugye nem saját jó szántából örömére tanulja meg, hanem azért, mert kényszerítve van, azért, mert hogyha nem csinálja meg, akkor fizikailag ismét abuzálni, bántani fogják. És egyébként a borjú pedig például csak az ormányával nagyon érdekes, nagyon ügyesen tud bánni, de ezt hosszú-hosszú évek alatt tanulja meg, amire annyira kifejlett lett, hogy azt mondták, hogy akár egy pénzérmét is fel tud venni a földről, de ehhez nagyon-nagyon hosszú folyamat.
Igen, és bocsánat, csak az nagyon fontos, és gyorsan itt megemlítem, hogy ne felejtsük el, és ez egy ilyen állandó üzenet, hogy olyan programban semmiféleképpen ne vegyünk részt, ahol egy borjú elefánt egyedül van. Tehát az egy másik témakör, hogy ott van egy borjú elefánt, de az anyjával, illetve több nősténnyel, mert az egy rendes csoportdinamika, de ahol egyedül van egy borjú elefánt, az nem lehet jó. Tehát az biztos, hogy nem lehet jó, mert egy borjú elefánt a születésétől fogva a 10-12 éves korig a csordával él és tanul. Tehát ugye az már egy nagyon nagy intőjel. Tehát ugye vannak ezek az intőjelek, hogyha a mahutnál, amit a gondozót hívjuk mahutnak, van a kezébe egy ilyen csákányszerű bot, ez az ankusz, az már egy intőjel, hogy valószínűleg itt fizikai erőszakkal irányítják, hogyha van elefántlovaglás, hogyha ha látjuk, hogy olyan dolgokat kell csinálni az elefántnak, amit egy elefánt soha az életben nem csinálna, akkor ott meg kell állni és el kell gondolkodni, hogy ezt akarjuk támogatni.
Hát illetőleg az is kérdés, ugye én 2-szer vettem részt ilyen bemutatón, az egyiket még sok-sok évvel ezelőtt, amikor először jártam Tájföldön, ott konkrétan most, hogy mondtad, hogy elefántborjú, ha egyedül van, egyedül volt, és megvolt a lehetősége a turistáknak, hogy oda menjenek, és konkrétan a kezükből etessék az elefánt bébit. Egy német turista hölgy talán oda is ment, aztán rosszul dugta be az elefánt szájába, le is harapta az ujjának a felső percét. Hát sajnálták pár, én annyira nem. A másik az ugye mostani élményem volt, én olyan február környékén, február-márciusban voltam Tájföldön, akkor már valakik nagyon akarták a társaságból, elmentünk egy ilyen rancsra, ahol az elefántok voltak, ott azért nem volt elefántborjú külön, de például ami eszembe jutott, hogy ugye a Legchilert farmján vagy rendszerében az elefántok szabadon mozognak.
Teljesen.
És ugye ezek is edukált elefántok, tehát átestek azon a fajta procedúrán, amivel tudják, megtanulták azt, hogy elmennek. Akkor egy ilyen rancson levő elefánt simogatásnál miért van szüksége, hogy az elefánt lábán legyen egy 400 kilós lánc?
Alapvetően azért, mert hogy más a módszer. A Leknek a parkjában ő a pozitív megerősítéssel tanítja és kerül közelebb az elefántokhoz. Elmeséltlek egy esetet, amikor egy borjú elefántot ő úgy szoktatta magához, hogy kvázi szeretettel, hogy minden egyes este, amikor a borjú lefeküdt aludni, ő oda ment hozzá és simogatta és énekelt neki minden egyes este. Volt, hogy egyébként ugyanez a borjú felállt és neki nyomta a falnak és eltörött a bordája, mégis másnap visszament és folytatta ezt, hogy ő megfogja magát szoktatni az elefánttal, és azt mondta, hogy 6 hónap után sikerült, de 6 hónapig minden egyes nap elment. Na most egy ilyen átlagos parkban ott nem csinálják ezt az elefántokkal, ott nincs egy lek, ott egyetlen egy dolog számít, a profit. És nyilván fizikailag irányítani sokkal egyszerűbb egy elefántot.
Illetve azért azt tegyük hozzá, hogy a leknek a parkjába, amik bekerülnek állatok, azok is túl, a felnőtt állatok természetesen, azok is túlestek már hát ezen
persze,
a betörésen.
Gondolom az ő lábukon is volt lánc.
Volt, persze volt, sőt van amelyik 20-30-40 éven keresztül kellett, hogy mutatványozzon és megtörve csinálni a feladatokat. Viszont a legparkjában azért nem az van, hogy teljesen szabadon mászkálnak az emberek az elefántok között, mert azért ez valamilyen szinten veszélyes is tud lenni.
Ez lett volna a következő tehát, kérdésem.
Igen, tehát azért kicsit más maga az is, ahogyan közeledhetünk az állatokhoz, de az, ahogyan is mondta, az is teljesen más, hogy amikor a leg kiment egy állatot, akkor azt nem berakja így a farm közepére, és akkor a turisták mondjuk megetethetik, hanem konkrétan van egy átszoktatási periódus, van egy ilyen
rehabilitáció.
Hát egy ilyen rehabilitációs időszak, amikor. És ez egy nagyon érdekes kérdés, és mi arra jutottunk, hogy nem biztos, hogy ezt mindenki meg tudja csinálni. Tehát ennek a nőnek tényleg olyan emberfeletti képességei vannak, és ezt így élőben megtapasztalva tényleg egy csoda volt látni, hogy tényleg szinte egy elefánt suttogó és kommunikált ott az elefántokkal. Tehát egy 150 centiméteres kis 40 kilós hölgyet képzeljenek el a hallgatók, aki az 5 tonnás elefántok között szabadon sétálgatva, rohangálva biztonságban tudott mozogni, és mi is biztonságban tudtunk emiatt mozogni.
Most nem kérdezem meg azt, hogy ez milyen érzés volt, amikor a lekkel ott álltatok a rancs közepén, és akkor úgy szabadon egyszer csak jöttek az elefántok felétek, te tartottad a kamerát, igen, gondolom te tartottad, Andris, magadat, és sehol egy kordon, sehol semmi, és akkor jönnek is az ormányukkal. De hát az gondolom, és nem szafarisztatok, mert nem autóban ültetek, hanem álltatok a földön.
Hát erre lenne egy szavam, amit most nem mondok ki, de meg voltunk ijedve, mondjuk így. Tehát azért az az érzés, amikor tényleg 10-12, 5 tonnás elefánt rohan feléd, és konkrétan érzed a földön, hogy dübörög az egész, mint hogyha ilyen kisebb földrengés lenne, akkor azért bennünk volt az, hogy jó, oké, ez most valószínűleg életünk felvétele lesz, nem mehetünk arrébb. De amúgy így, amikor megérkeztek, és láttuk azt a határozottságot, ami ott van, és amilyen
kommunikáció.
Ami ebből a
50-60 kilós hölgyből árad
felé. Így van. És egyszerűen azt éreztük, hogy oké, biztonságban vagyunk.
Van egy készítő társunk, Majoros Kinga, az én párom, és ő azért félt egyébként. Mi benne voltunk ugye a forgatásnak a hevében. András főleg, amikor megfogja a kamerát, akkor úgy csak azon keresztül lát, és nem érzékeli a veszélyeket. Én teljesen biztonságban éreztem magam lek miatt, mert éreztem azt, hogy míg ő ott van, semmi bajunk nem történhet. Kinga kicsit azért távolabbról nézte a dolgokat, tehát ez is nézőpont kérdése, hogy ki hogy érezte magát.
Utolsó kérdésem, mert aztán vége van ennek az etapnak is. Mi lesz a film élete, illetőleg utóélete?
elefántosfilm.hu. A filmünk címe egyébként a Szolgalelkű óriások. Természetesen szeretnénk minden szélesebb körben elterjeszteni a filmet, és az a célunk, hogy lehetőleg mindenki, aki Tájföldre vagy bárhova Dél-Kelet-Ázsiába szeretne utazni, az lássa ezt a filmet, tudjon róla. Úgyhogy arra is kérjük a nézőket, hogyha megnézték és érdemesnek tartják, akkor osszák tovább barátoknak, ismerősöknek. Jelentkeztünk filmfesztiválokra, már bejutottunk több helyre is, a Magyar Gödöllői Nemzetközi Filmfesztiválra, aminek nagyon örülünk, Csehországban, Lengyelországban és Kínában is.
És Amerikában is.
Igen, tényleg Amerikában is, és mindegyiknek nagyon örülünk, hiszen ezáltal a filmet minél szélesebb körben megismerhetik.
Köszönöm szépen, sok sikert nektek.
Köszönjük
nem
szépen.
Csak a film utóéletéhez, hanem ennek az egésznek a projektnek a továbbvételéhez is. Két András volt a vendégem, Mátai és Csapó, akik egyébként a Szolgalelkű óriások című filmet készítették el. Köszönöm.
Köszönjük.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd arról lesz szó itt a hétvégi menetrendben, hogy milyen nehézségekkel küzdöttek és küzdenek a főváros belső kerületeiben dolgozó top éttermek. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet. Persze csak a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.